Szent István Rádió. A jó hír hangja.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ha jól csináljuk, a nemzeti értékmentésre szánt forintok nem luxus, nem kiadás, nem kidobott pénzek lesznek, hanem üzletileg is értelmes és helyén való befektetések, hangsúlyozta a miniszterelnök a Gödöllői Királyi Kastély átfogó felújítására vonatkozó támogatási együttműködés ünnepélyes aláírása alkalmából. Orbán Viktor felidézte, a felújítással nem a nulláról kell indulni, hiszen a kastély egyes szárnyai már a 2011-es magyar uniós elnökség idejére megújultak. Akkor csak az volt a cél, hogy méltón tudjuk magunkat megmutatni Európában, ma az ambíciónk ennél jóval nagyobb, el is akarjuk foglalni azt a helyet, amely bennünket megillet, emelte ki a kormányfő. Az elmúlt időszak történelmi épületeinek felújításait csorolva megemlítette a budavári palotanegyedet, a visegrádi citadellát, az egyházi épületek közül kiemelt az egri bazilikát és az érseki palotát, a gyűri nagyboldogasszony székesegyházat, a gödöllői premontrei apátságot, a tihanyi bencés apátságot, az esztergomi bazilikát és a veszprémi főegyházmegye épületeit, a budapesti Kálvin téri református templomot, a kolozsvári Szent Mihály templomot és a szabadkai zsinagógát. Megújult továbbá a Zeneakadémia, az Operaház, sorolta. A kormány és az OTP Bank 50-50 millió eurót, azaz 20-20 milliárd forintot biztosít a Gödöllői Grassalkovics kastély átfogó felújítására, jelentette be az építési és közlekedési miniszter. Lázár János a támogatási együttműködés aláírásán közölte, 17 ezer négyzetméternyi terület újul majd meg. Csányi Sándor, az OTP Bank és a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem alapítványának kuratóriumi elnöke elmondta, megújul a kastély korábban már felújított szárnya, egy eddig elhanyagolt 6000 négyzetméteres része, a kertje, a muzsikus szárny, a műtárgyak elhelyezését szolgáló épületek, továbbá újra működni fog a történelmi sörház. Orbán Viktor is részt vesz a közel-keleti békecsúcson, a magyar kormányfőt Donald Trump amerikai elnök hívta meg. Az Európai Tanács elnöke, az ENSZ főtitkár és a brit miniszterelnök is részt vesz ma az egyiptomi Sharm el-Sheikhben rendezendő békecsúcson. A találkozón a gázai övezetben zajló háborút lezáró megállapodás aláírási ceremóniáját tartják, amelyet az Egyesült Államok, Egyiptom, Katar és Törökország közvetítésével dolgoztak ki. A megállapodás első fázisa a tűzszünet megteremtését, a túszok szabadon bocsátását és a humanitárius segélyek akadálytalan bejutását célozza. A Hamász iszlamista terrorszervezet reggel átadta az izraeli túszok első hétfős csoportját a Nemzetközi Vöröskereszt képviselőinek a gázai övezet északi részén. Ők nem szorultak azonnali orvosi segítségre. Az elsők között Izraelbe érkezett a magyar állampolgársággal is rendelkező Omri Mirán. A Nemzetközi Vöröskereszt egy a gázai övezet biztonsági zónájában felállított izraeli katonai támaszpontra vitte őket, ahonnan továbbmentek a Reimi bázisra, legközelebbi hozzátartozóik fogadták őket, és onnan velük együtt helikopteren kórházba szállították őket kivizsgálásra. Omri Miránt a Hamász átadta a Vöröskeresztnek, így az utolsó magyar túsz is kiszabadult a Hamász fogságából, írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook oldalán. Szijjártó Péter hozzátette, nagy köszönet illeti Donald Trump elnököt, aki az 5 évvel ezelőtti Ábrahám megállapodások után újra olyan megegyezést hozott tető alá, amely a békés, biztonságos, terrorizmustól mentes életreményét kínálja a közel-keleti népek számára. Köszönjük katari és egyiptomi barátaink fáradhatatlan közvetítői munkáját is, tette hozzá Szijjártó Péter. A NATO két héten át tartó hadgyakorlatot tart, amelyen több mint 70 repülőgép és körülbelül 2000 katona vesz részt. Katonai szakértők szerint a gyakorlat célja többek között a fegyverek biztonságos mozgatása a raktáraktól a repülőgépekig, valamint támadások szimulálása lesz. A hadgyakorlat fontos jelzés arra vonatkozóan, hogy a NATO készen áll nukleáris fegyverekkel történő védekezésre szükség esetén, idézte Mark Rutte-t, a Katonai Szövetség főtitkárát, a DPA német hírügynökség. Az orosz nukleáris elrettentő eszközök újszerűsége magasabb, mint más államoké, és az új fegyvertípusok tesztelése sikeresen halad, jelentette be válaszul Vlagyimir Putyin orosz elnök. Az agrárminiszter szerint az agráradó csökkentéssel újabb terheket vesz le a kormány a gazdák válláról. Nagy István a Facebook oldalára feltöltött videóüzenetében elmondta, könnyebbséget jelent majd többek között, hogy mentesítik a mezőgazdasági vontatók pótkocsijait az adófizetés alól. Az 5%-os áfakulcsot kiterjesztik a marha tőkehúsa és a marha belsőségre, illetve a borászoknak a habzóborra 50%-os jövedéki adókedvezményt vezetnek be. Végül az időjárásról. A változó mennyiségű felhőzet mellett általában néhány órára kisütött a nap a legtöbb helyen. A legtöbb felhő az északi középhegység és a Tiszatú tágabb térségében van. Errefelé gyenge eső, zápor előfordulhat, a szél többnyire mérsékelt maradt. A csúcshőmérséklet ma délután 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Amíg megfelelésből létezel, nem vagy szabad. Kádár L. Gellért az Októberi Képmás címlapján. Olvashatunk egy tájföldi szerelem történetéről, barangolhatunk a rikkancsok idejében, Szabó Magda dolgozószobáiban, vagy kirándulhatunk Provence és Tokaj tájain. Választ kapunk arra, hogy lehet-e egy kóborkutya terapeuta, és hogy hogyan függ össze a gyerek felnőtté válása a szülők párkapcsolatával. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Hallgassák meg felhívásunkat!
Kedves hallgatóink! 25 évvel ezelőtt, 2000. október 20-án kezdte meg folyamatos adását a Szent István Rádió Seregi István egriesek szándékára. Majd 2011. október 20-án elindult a Szent István Televízió Ternyák Csaba egriesek szándékára. E jeles évfordulók alkalmából hálaadó szentmise lesz 2025. október 18-án 16 órától az Egri Bazilikában. A szentmisét Ternyák Csaba egriesek mutatja be. Szeretettel vár mindenkit a közös hálaadásra a Szent István Rádió és Televízió közössége.
Felhívásunkat hallották.
Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! Az ókori görögök nézete szerint a méz az égi harmadból származik. Ma már közismert, hogy a virágméz a növények nektárjából, a méhek gyűjtő, átalakító és sűrítő tevékenysége révén alakul ki. A méz tulajdonságait alapvetően az a növényfaj határozza meg, amelyik a nektárt termelte. A mézet is ezen az alapon nevezik el. Tiszta, idézőjeles fajta mézet csak azokról a növényekről kaphatunk, amelyekből egy helyen, egyszerre sok virágzik. Ellenkező esetben a kaptárban a különféle nektárok összevegyülnek, és vegyes virágméz keletkezik. Nos, ennyi bevezetőből talán már kitalálhatták, kedves hallgatóink, hogy a mai adásunk vendége egy olyan ember lesz, akinek életében fontos szerepet töltenek be a méhek, és ezáltal a méz. Sándor József, méhésszel beszélgetek munkája szeretetéről.
Hogyan is indult az ön méhészi pályája? Hogyan került kapcsolatba a méhészettel?
Már a dédnagyapám is méhészkedett. Persze ő kasos méhészetet folytatott. Annak idején az ő lakásán is, ahol jártunk, édesapám mutatta meg, hogy hol voltak a kasok elhelyezve. Aztán a nagyapám, édesapám is méhészkedett, de csak kisebb méhállománnyal. És mikor én szakmunkásként levizsgáztam, akkor édesapám megkérdezte, hát nem volna a kedved, azt mondja, a méhekkel foglalkozni, mert ő akkor már abba hagyta. És akkor még aznap folyamán vettünk egy mérajt, amit persze kasba szállítottunk haza, és ezzel kezdődött az én méhészetem.
Mekkora volt az a méhraj? Visszaemlékszik még erre?
Csak egyetlen egy raj volt, ami kiköltözött valakinek a kaptárájából, azt én fogtam be, én vittem haza a kasba, és a következő évben már ez két rajt engedett, már akkor három családom volt a következő évben.
Eleinte tehát akkor kasos méhészettel foglalkozott, aztán a későbbiekben gondolom, hogy ez fejlődött.
A első család volt kasba, és a további ilyen rajókat azt már mind kaptárba helyeztem el.
Érdekesek a kaptárok. Nem szokványos kaptárok, az ön által készített, az ön kezemunkáját dicsérő kaptárok ezek, hiszen valamilyen szinten hivatásához, végzettségihez is kapcsolódnak ezek a kaptárok. Miért is?
A gyárilag forgalomba került kaptárakat én nem tudtam elfogadni.
Miért?
Hát az eső belefolyt, a szél átfújt rajta, torzulások voltak akkor, a méhek ott szagláztak, be is bújtak, tehát rablásveszély is volt. Szállításkor kiszabadulhattak a méhek könnyen, és ezeket a kaptárakat én terveztem meg. Ezek könnyen összerakhatóak, de a sarkok azok védve vannak, élvédőkkel és vízvetők vannak rajta.
És kapcsolódik az ön eredeti szakmájához?
Az eredeti szakmám az épületlakatos, szerkezeti munkába dolgoztam, még nem kerültem nyugdíjba, de úgy gondoltam, hogy neki fogok, és először csak megterveztem a kaptárt, asztalos csinálta, később pedig én magam gyártottam őket.
Érdekes, ezeknek a kaptároknak van egy kis előudvaruk, ha fogalmazhatok így. Erre az udvarra, erre a leszálló pályára érkeznek meg a méhek, és nem mindegy, hogy milyen nyílása van ennek a kaptárnak. Télen, nyáron, ősszel, tavasszal mi a jelentősége?
A kaptáraknál röpdeszkák vannak, ami szállításkor felcsukható, és így a méhek nem szabadulnak ki. A röpnyílás pedig a nagysága változtatható, a legnagyobb hordásban a legnagyobb nyílás van nyitva, később pedig, ahogy alakul a hordási viszony, úgy szűkítsük a kijárókat. Télen pedig csak 7 mm magas nyílások vannak, ugyanis ezen a cickány már nem fér be a kaptárba, és védve vannak a rágcsálók ellen a méhek.
Egy kaptárba egy méh család található?
Egy kaptárba egy méh család van. Ezt kérdezték sokan, vagyis megkérdezik, hogy itt milyen létszámmal van egy méh család. Hát ez 60 ezer darab méhet jelent.
Itt van előttünk jó néhány kaptár, és a kaptárokon számokat látok. Miért vannak beszámozva ezek a kaptárok?
Minden családnak törzslapja van, és én vezetem a méh családoknál, hogy a egy-egy kaptárban milyen korú anya van, a családon belül mennyi a fias keretek száma, volt-e valami probléma, mikor volt esetleg anyaváltás, készül-e a család anyaváltásra.
És nyugodtan kijelenthetjük azt is, hogy azért ön jó néhány méh családdal foglalkozik.
Én kisméhésznek tartom magamat, és szó szerint az is vagyok, mert a múlt évben 38 családdal, az idén 46 méh családdal dolgoztam, termeltem.
Mondjuk akkor el a termelés folyamatát. Mik a legfontosabb lépések? Hogyan lesz méz? Hogyan kapjuk a mézet?
Hát ez egy nagyon hosszú folyamat, amiről beszélni kell, és sokan nincsenek vele tisztában. Nem is értékelik kellőképpen a méhészeknek a munkáját. De amit én feltétlenül el szeretnék mondani, hogy nem tudják az emberek azt, hogy például 20-25%-kal több gyümölcs terem a fán, azért mert a méhekbe paroszták, több sárga dinnye, görög dinnye, szilva terem például a méhek munkája folytán, és ahogy ezt kiszámították a tudósaink, a méhésznek a tényleges haszna csak 10%-a annak, mint amit a méhek másoknak termelnek. Ez az egyik dolog. A másik, hogy hogyan lesz méz. A munkafolyamatot onnan mondanám, hogy mi az évet augusztus 1-től számítjuk, ugyanis akkor már kipergesztjük a napraforgó mézet, a négy fiókon lévő kaptárakból a felsőt elvesszük, kipergetve a lépeket átválogatjuk, és azokat a lépek, amelyek még a jövő évben is jók lesznek a fiasítás nevelésére, vagyis hogy a termeljenek a családok rajta, azokat legalúra betesszük, és még elvesszük a felesleges mézes fiókot, és három fiókkal megyünk téli telelőbe. És ezek után, a műveletek után megkezdjük a nyári serkentőetetést, ami másnaponként történik, olyan másfél literes adagokkal, családonként, így a családok nem zavarják egymást, nincsen különösebb kutatás náluk, mintha minden nap csinálnánk, és családonként olyan 15 kg cukrot kell feletetni ahhoz, hogy a családok kellően el legyenek látva, a tél viszontagságait ugye át tudják élni.
Tehát akkor cukorra letetik őket?
Igen, cukorszirupot használunk. Mert arról van szó, hogy a napraforgó méz, az bent hagyhatnánk ugyan téli jeleségként, de rendkívül sok salakanyagot tartalmaz, ami miatt a méhek nem tudnak átellelni úgy egészségesen, ahogy át kellene, és ezért a napraforgó méz kipergetése után cukorral pótoljuk a téli jeleséget.
Mi családról beszélünk, általában mindig azt hallhatjuk, hogy van egy méhkirálynő, egy anyakirálynő, és vannak a dolgozók. Mi a laikus emberek így ismerjük a méh családot. Valóban a valóságban is így épül fel a család szerkezete?
Mindig tiltakozok az ellen, mikor azt mondják, hogy méhkirálynő, mert ugyanis a méh anya azért rendkívül sokat dolgozik. A napi 800 darab petétől az 1800-ig képes lerakni, és ez egy óriási munka, óriási teljesítmény, de különben a család valóban úgy áll fent, hogy van egy anya családonként, vannak a dolgozók, és vannak herék, ezek az úgynevezett hímek a családba, és a fajfenntartást szolgálják.
Milyen mézet termelnek önök?
Az első, amit el tudunk venni a családoktól mézet, az a repceméz kora tavasszal, utána következik rögtön az akác, amire általában vándorolni is kell, már csak azért is, hogy eredményes legyen egy méhésznek a munkája, haszna is legyen. Azután következhet a selyemméz, selyemfűméz, persze erre nem mindenki vándorol, szerencsésebbek azok a méhészek, akik a Alföldön laknak, vagy Paks környékén. Utána van a napraforgó, van szolidágó. Vannak még fajta mézek, de ugye hát olyan, mint a hársméz, az nagyon jó lenne, de Magyarországon nagyon kevés hárs található. Most egy olyan időszak van a méheknél, amikor inkább napi mínuszokat mutat a mérleg. Valamikor nem ez volt a helyzet Magyarországon, hanem volt ugye a tisztesfű, ami aratás után már virágzott. A méhészek nagy mennyiségű tisztesfű mézet tudtak elvenni a családoktól, de ha nem is tudtak elvenni, akkor a méhek annyit gyűjtöttek, hogy azon beteleltek a családok. Most azért van szükség a kristálycukros feletetésre a méheknél, hogy biztonságosan át tudjunk telelni.
Megemlítette ön is a méhviaszt. Miért van ennek olyan jelentősége?
A méhviaszt maguk a méhek termelik, minden méhnek a testén négy pár viaszmirigy található, és akarva akaratlanul őt megtermeli a viaszt, amit ha nem használ fel, akkor az leválik a testéről, és akkor az kárba veszik. A lépeket ebből építik a méhek. Ugye az ilyen lépekbe petézik az anya, innen kell ki a jövő nemzedéke, és ugyanezekbe a sejtekbe gyűjtik a méhek a virágport és a nektárt.
Beléptünk a méhész műhelyébe, és fantasztikus látvány tárul a szemünk elé, és kellemes illatok. Ezt a rádión keresztül sajnos az illatokat nem tudjuk visszaadni, de azt, hogy milyen látványt is látunk magunk előtt, azt le tudjuk írni. Mit is látunk egészen pontosan ebben a műhelyben?
Mutatnám azt, hogy az öreg lépek itt vannak, azok már ki vannak vágva. Itt 320 darab lép lett kiselejtezve az idén. Ennek nagy része már ki van vágva. Tegnap este is 9 óra körül hagytuk abba a viasznak az olvasztását, abba az üstbe lehet látni a feldarabolt öreg lépeket. Mikor az forrásban van, akkor a mellette lévő prés, ami látható, abba a zsákba kerül bele az olvaszt viasz, sonkoly, és akkor az préseljük, és az alatta lévő üsbe ott látszik a késztermék.
Gyönyörű színe van ennek a viasznak.
Ez ülepedett valamit, de ez még mindig nem igazi. Megmutatnám azt, amelyiket már kimondottan tisztítva állítottunk korongokat.
Valóban itt vannak előttünk a korongok. tényleg más a színük.
Hát ezek, mikor a présen keresztül bele került a düstbe, akkor ezek takarva lettek, fölül is, oldalt is, vastagon, több ruhanyaggal, és ez csak 3 nap múlva volt kibontva, de még akkor is langyos volt egy-egy ilyen viaszkorong.
És ezek a viaszok milyen színűek? Hogy mondják, viasz sárga, vagy van erre valamilyen kifejezés?
Nincsen más, ez így van, viasz sárga.
Azt említette, hogy az öreg lépek. Milyenek az öreg lépek? Ilyen nagyon sötét barnák? Vagy hogyan látjuk azt, hogy öreg a lép?
A egészen világos színű az, amit nemrégen építettek ki a méhek, úgy mutatom is, és ahogy a több fiasítás kell ki egy-egy lépből, az annál jobban besötétedik.
Tehát az öreg lép az sötétebb színű?
Az képes szinte teljesen feketévé válni, hogyha hagynánk.
És most itt van előttünk ebben a két üstben elég nagy mennyiségű viasz, mi lesz ennek a további sorsa?
Hát ezt el tudjuk adni, tehát értékesíteni tudjuk, vagy pedig műlépre cseréljük be. És akkor azt jövőre beadjuk a családoknak a műlépet.
Ezek a viaszkorongok milyen nagyságúak? Most itt megfordítottunk egyet, látunk itt magunk előtt jó néhányat. Általában milyen nagyságú egy viaszkorong? Mitől függ ez?
Ez mindig attól függ, hogy a méhész hány mély családdal dolgozik, és mennyi öreg lépet selejtez ki évente, de függ attól, főleg attól, hogy milyen az üst, amiben olvasztanak, amiben ülepítenek. Ami legnagyobb eddig volt életemben, az 48 kilós volt.
Ahogy sétát tettünk a kertjében, itt egy különleges szőnyeg vezet ki ezekhez a kaptárokhoz.
Hát én próbálom rendbe tartani a méhészetemet, ahol el vannak ezek helyezve a kertbe, árnyékos helyeken, fák alatt, és mivel sok munka van a méhekkel, egy kiadósabb esőzés után is, hogy én is árnékül el tudjak járni, tudjak dolgozni, gumiszőnyeget szereztem be, és ezek vannak a kaptárak mögött leterítve.
Jó néhány mézfajtát megemlítettünk, ezek közül önnek van-e kedvence?
Nagyon ízletes a selyemfűméz, de sajnos az idén is úgy jutottam hozzá, hogy méhez léptemre nekem vásárolni kellett.
Azt szokták mondani, hogy a cipésznek sem jó a cipője, akkor valamilyen szinten önről is elmondhatjuk, hogy a kedvenc mézét nem ön termeli meg?
A kedvenc mézem egy olyan méz, amit nem tudok megtermelni. Már a korom miatt se vállalkozok arra, hogy én az alföldre vándoroljak.
A kedves hallgatóknak ajánlhatjuk, hogy fogyasszák, amennyiben tehetik, minél többször a mézet? Valóban egészséges táplálék a méz? Milyen jótékony hatásai vannak?
Hát utána kellene olvasni szerintem minden embernek annak, hogy mennyire egészséges, mert a legegészségesebb ételek közé tartozik, élelmiszer közé tartozik a méz. Én csak javasolni tudom mindenkinek. Abszolút nem tartalmaz szennyező anyagokat a méz. A szellemi fejlődésre is jótékony hatással van. Még amit említenék, hogy például a repcemézet cukorbetegek is fogyasztassák. Ezt kevesen tudják az országban, pedig számtalan cikk megjelent róla. Sajnos lehet, hogy csak a szaklapokban jelent meg.
Megemlítettük a szaklapokat. Valóban ideérkezve büszkén mutatta nekem azokat a szaklapokat, melyek a méhészettel foglalkoznak, és ezekben a szaklapokban bizony ön is írt jó néhány cikket. Milyen típusú cikkeket is?
Hát ez nem egy olyan régi múltra tekint vissza, de abban a szerencsés helyzetben mondhatom magamat, hogy felkértek arra, hogy írjak a szaklapba, amit először kicsit vonakodva, de később teljesítettem, és most már úgy gondolom, hogy van is írnivalóm, van olyan dolog, amit úgy gondolom, hogy ki kell írni magamból, írni kell. Ezekben a szaklapokban írtam például Őrösi Pál Zoltánnak róla megemlékezésről. Én indítottam el, hogy a szülővárosában emléktábla legyen a szülőházán kitéve. Az egész ország megmozdult ezzel kapcsolatban. Írtam a lekopaszított hegyekről, amikor óriási fakivágások vannak és fapótlások nincsenek. Ott vannak a hegyek csak és csak a fű van rajta.
Családi vállalkozásban foglalkozik ön a méhészettel? Tehát az egész család, hogy úgymond be van vonva a munkába?
Az a helyzet, hogy most már a fiam is méhész szakmunkás, egy jó pár évvel ugyanott végzett, ahol én az Alapátiba, ő is méhészkedik, de ez az állomány már, ami itt van a kertben, ez a 46 család, ezt már csak úgy tudom gondozni, hogy ő is segít.
És ha mindenről ilyen szépen, gondosan, füzetben adatokat vezet, akkor egy-egy évben mennyi az ön által megtermelt méz? Van erre valamilyen adata?
Hát ez változó, úgy, ahogy minden méhészetben változó. Annyit tudok mondani, hogy az én átlagom jóval fölül van az országos átlag fölött.
Ami körülbelül mennyinek mondható?
Hát a múlt évben elérte 90 kilót. Az idén nem fogja elérni, már csak abból a szempontból se, hogy az akát az nagyon rosszul sikerült. A vaddohányra különböző okok miatt nem tudtunk vándorolni, amit itt meg sem említenék, de 70 kilón fölül vagyunk.
Nagyon érdekes és... lehet, hogy laikus a kérdés, de mégis felmerül bennem, hogy itt vannak ezek a kaptárok, itt van egy-egy méh család, hogyan találnak ide vissza a méhek? Van valami olyan láthatatlan kötelék a család és a méhek között, ahogy visszatalál pontosan ugyanabba a kaptárba, ahol neki a családja található?
Úgy mondják, hogy a méhek a polarizált fény után tájékozódnak, és rendkívül be tudják tájolni magukat, úgyhogy ha egy kaptárt egyik napról a másikra fél méterrel arrébb helyezünk oldalirányba, akkor a méh már nem talál be az eredeti helyére, a régi helyén keresi. Ugyanoda száll vissza, ahol az előtt volt a kaptár elhelyezve. Ha ott semmi nincs, akkor ott csomó móba rakódnak a méhek.
Mennyire ellenálló a szervezete a méhcsípéssel szemben, hiszen azt hiszem, hogy nem lehet kivédeni, vagy nem tudja magát megvédeni a méhcsípések ellen. Vagy van erre valami praktika?
Hát, hogy van ellenem különösebb dolog, az a helyzet velem kapcsolatban, hogy nem kapok több szúrást, mint aki nyakikbe van öltözve. Hogy ez mennyi a szúrások száma, hát előfordul, hogy naponta 5-6-ot vagy 15-öt kap az ember, de van, amikor két szúrást kapok egy nap alatt.
De hála a jó Istennek nem vált ki önből allergiás tüneteket a méhcsípés.
Semmilyen problémám nincsen.
Az ön kezében most egy elektromos füstölő van. Mi ennek a jelentősége? Miért van szükség füstölőre?
Ezt a füstölőt én gyártottam másodállásba valamikor. Több mint 1500 darab készült már eddig belőle. Különben azért van rá szükség, hogy ne kézzel kelljen pumpálni a levegőt a füstölőbe, amit kezelés közben használunk, hanem így sokkal egyszerűbb és zseblámpa ellenmel működik. egy komoly villanymotor van benne, ami magnetofon motor, tehát az életkor az olyan, hogy több száz üzemórát elbír, és a füstre azért van szükség, hogy kezelésnél a méhek szelídebbek, még a gazdával szembe is, hogy nem marják agyon az embert.
Manapság sokan foglalkoznak a méhészettel? Sokan választják ezt a szakmát egy élet hivatásául? Mik a tapasztalatok? Ön fiatal korában kezdte, és jó néhány évtizede ezzel is foglalkozik. Van még erre példa, hogy sokan életük pályájául választják a méhészetet? Hiszen gondolom, hogy nem egy tuti biztos állás, ha fogalmazhatunk így.
Én 17 évesen kezdtem el méhészkedni, de kimondottan szeretetből, ezt mondhatom utólag, amit akkor még ugye nem tudtam. Én sajnálatosnak tartom, hogy nem rögtön kezdtem ezt a pályát, többre vittem volna, mint amire így vittem, de kimondottan szeretet kell ahhoz, hogy valaki a méhekkel tudjon foglalkozni, főleg ennyi éven keresztül, ugyanis ezt csinálom. Vannak olyan emberek, akik hozzáfognak, mert hallják másoktól, hogy hány mázsa mézet termelt, és azt hiszi, hogy ebből meg tud gazdagodni. Én még gazdag méhészt igazából nem ismerek, nem találkoztam vele. Óriási munkával jár különben, de a munka mellett meg kell említenem azt, hogy minél több munka van mögötte, annál több a haszon.
Tehát azt kijelenthetjük, hogy meggazdagodni nem lehet a méhészetből, de megélni meg lehet.
Hát ezt így szokták mondani valóban.
És mi a szépsége az ön számára a méhészetnek? Hogyan fogalmazná meg a méhészet szépségét?
Hát erre nagyon nehéz szavakat találni. Ezt már csak azért is mondhatom, mert itt méhészkedés közben ezelőtt egy pár nappal megkeresett egy volt munkatársa, és éppen látta, hogy a mézes fiókból hogy fújjuk ki a méheket, ugyanis most már nem lerázzuk és söpörjük a mézes keretekről a méhet, hanem lefújjuk őket a kaptárak elé, és mondtam neki, hogy látod, milyen szép? Hát azt mondja, nekem ez nem okoz semmiféle örömet, semmi látványosság nem talált benne. Korán tavasszal is, mikor kaptárt bontunk, és hallja az ember a méheknek a zsongását, és kiemelünk egy-egy keretet, lássuk, hogy a család rendben van, az anya petézik, a méz megfelelő, ez maga egy öröm, hogy sikeresen sikerült a családokat átteleltetni.
Az elmúlt percekben Sándor József méhésszel beszélgettem munkája szeretetéről.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek, viszont hallásra! Most elhangzott portréműsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Vasárnapi műsorunk témája: a szentek fölismerik az életszentség jeleit másokban. Stúdió beszélgetés Erdő Péter bíborossal. Október 7-én reggel, Magyarok Nagyasszonya ünnepének vigíliáján, a Szent Péter Bazilika káptalani kápolnájában Erdő Péter esztergom budapesti bíborosérsek szentmisét mutatott be, majd este a Római Magyar Akadémián köszöntő beszédet mondott a boldog Bódi Mária Magdolna vértanúsága 80. és Pincenti bíboros halála 50. évfordulójára emlékező ünnepségen. Most hallgassák meg a vele készített beszélgetésünket. Isten hozta bíboros urat a Vatikáni Rádió 8-as stúdiójában. Kedden ünnepeltük méghozzá egészen nagyszámú részvétellel a Szent Péter Bazilika magyar kápolnájának búcsúját, Magyarok Nagyasszonya ünnepét. Ő mutatta be a szentmisét és tartotta a homíliát, benne az új kápolna felszentelésének emlékezetével. Itt a Szent Péter Bazilika altemplomában 45 évvel ezelőtt neki szentelte a nemzeti kápolnánkat Szent II. János Pál pápa. Felejthetetlen gesztus volt ez, a magyarok régi vágyának beteljesítése. A Szent István királyunk kérésére a bazilika tőszomszédságában kapott Sanctus Stephanus Minor egykori templomnak és a jogutolt kápolnának 1000 éves története van. Miben áll? Kérdemünte bíboros úr. Az 1000 éves történelem hogyan segítette egykor és ma a magyar katolikus hívek életét?
Mindenek előtt Szent István királynak úgy tűnik, hogy olyan nagy geopolitikai koncepciója volt, mint a legkiválóbb nomád nagyfejedelmeknek. Vagyis ő akart magyar központot létesíteni az akkori világ fontos városaiban, Rómában, Konstantinápolyban, Ravennában, Jeruzsálemben. A római alapítás kitűnik ezek közül, hiszen később is a szentszékkel való magyar kapcsolattartásnak a színhelye volt. A kápolna pedig a zarándokoknak lett a pihenőhelye és célpontja a zarándokház mellett. Tehát az a tény, hogy ennyire közel Szent Péternek a hagyomány szerinti sírjához csak a Campo Santo Teutónicóban, a németeknek a hajdani zarándokháza, de ez mutatja, hogy mi nagyon is Szent Péter sírja és Szent Péter utóda iránt köteleződtünk el. Na most, amikor barokk stílusban kibővítették a Szent Péter templomot, először is újat építettek, majd kibővítették és a sekrestye szárnyat is kialakították, akkor lebontották a magyar kápolnát a zarándokházzal együtt. Ekkor már persze rossz állapotban is volt, gondoljunk bele, hogy Magyarország sem volt már akkor sem önálló, sem gazdag, nem tudott a török uralom alatt lévő országrész se diákokat küldeni Rómába, se anyagilag támogatni az itteni jelenlétet, hanem később, hát egy másik szálon indult meg a magyar jelenlét, ugye, Collegium Hungaricum, aztán Germanicum et Hungaricum lett egy olyan központ, ahol magyarok tanulhattak, magyar egyháziak találkoztak. Ennek ellenére újra és újra fölmerült a gondolat, hogy kellene egy magyar nemzeti templom vagy kápolna. Többszöri próbálkozás után tulajdonképpen a 6. Pál alatt elkezdődött és 2. János Pál alatt kiteljesedett enyhülési politikának a felolvadási, a diszjéló politikának az egyik jelensége volt, hogy egyrészt a Szentszék megadta ezt a bizalmat, hogy a Szent Péter bazilikában lehet nekünk kápolnánk, másrészt a Magyar Egyház és a Magyar Állam is támogatta ezt a vállalkozást. Valóban akkori időknek nagyon kiváló művészei vettek részt benne, tehát nem csak Varga Imre, mint szobrászművész, aki a főoltárt és Szent István alakját megmintázta, hanem számos más szobrászművészünk, aki a magyar szenteknek a domborműveit készítette el. Nagyon igényes és a Szent Péter bazilikához méltó színvonalú kápolna keletkezett akkor.
Amikor 1776-ban 6. Pius pápa lebontani kényszerült a régi magyar Szent István kápolnát az új sekrestye építése miatt, akkor egy bullát adott ki, és ebben azt mondta, hogy az utódai majd gondoskodnak a most lebontott kápolnáról. 200 év eltelik, és az 1776-os pápai bulla szava, hogy majd az utódaim gondoskodnak, valósággá válik. Ebben van egy szép kontinuitás üzenet.
Hát igen, de azért az is benne van, hogy az órák nem mindenütt egyforma gyorsan járnak. Szóval 200 év után sikerült ezt a kápolnát valóban kialakítani. De azért nagy üzenete van annak, hogy magyarok nagyasszonya tiszteletére szentelték, ugye a nagyasszony kultusza az Szent István halála után kicsit az ő gesztusának a nyomán, az ő legendájára alapítva terjed el, és a barokkorban újra fölvirágzik, mert a töröktől való felszabadulást a szűzanyag közbenjárásának tulajdonították a kortársak, beleértve Lipót császár és magyar királyt is, aki őszinte szívből hitt ebben a közbenjáró segítségben. Tehát magyarok nagyasszonya kultusza és magyarok nagyasszonya kápolnája, ez egy ilyen üzenetet is hordoz. Ugyanakkor, ha végigmegyünk a Szent Péter bazilika altemplomában, látunk ott jó néhány egyéb nemzeti kápolnát is. De hát azoknak az oltárképe is többnyire Szűz Máriát ábrázolja. Gondolok én a lengyel, litván és más kápolnákra. Hát bizony, sok európai nép van, amelyik katolikus hagyományai alapján a saját nemzeti védőszentjének tekinti a szűzanyát. Tehát ilyenkor végigjárva ezeket, óhatatlanul úrrá lesz az emberen az érzés, hogy egymásnak is testvérei vagyunk, és a szűzanya tisztelete összekapcsol minket.
Ahogy előre haladunk a korban is leszünk, remélhetőleg nem csak idősebbek, hanem mind érettebbek is, sokszor felértékelődnek a múlt eseményei, benne sajátos módon a tanulmány éveink. Bíboros úr, ön 1977 és 80 között Rómában a Pápai Magyar Intézet ösztöndíjasaként a Lateráni Pápai Egyetemen tanult kánoni jogot, tavaly is visszatért az Alma Mater Balatodán Egyetemre, készült is akkor riport erről, ahol kánoni jogász dísz előadóként szólalt fele. Mit adott a teológiai kánonjogi tanulmányokhoz Róma Génius Locia, a hely, a római hely egészen sajátos szelleme, lelkisége?
Mert az egyik, az nyilván az egyház gyökereihez fűződő kapcsolat. Szent Péter és Szent Pál kultusza, az ős keresztény hagyományok, a keresztény ókor, a patrisztikának a művelése igen magas szintű, egyébként Rómában éppen az Augustinianumban, de másutt is. Nagyon fontos dolog az, hogy a világ minden tájáról jönnek ide tanárok és tanulók egyaránt. Hozzák a maguk problémáit, hozzák a saját kultúrájukat. Benne sokszor nagyon fontos teológiai ismereteket és hangsúlyokat is. Kánonjogban ugyanez a helyzet, tehát más realitás, más szabályozás, helyi egyházjog, más működési feltételek. Azt hiszem, hogy nagyon széles áttekintést ad egy nívós római egyetem, akár a teológia, akár a kánonjog, vagy az egyháztörténelem a patrológia területén. De hát a biblikus tudományokról nem is beszélve.
A Szent Péter bazilika kápolnájában tartott szentmisén, homiliájában Bíboros úr említést tett Szent II. János Pál pápáról. Különleges, sok szempontból megpróbáló idők voltak ezek, kezdve 78-tól, amelyeket a gondviselés mégis áldott korszakká tett számunkra, főként egy ilyen pápának, a lengyel pápának a megválasztásával. Én már 20 éve annak, hogy a nagy lengyel pápa visszatért az atyai házba. Egy ilyen táblatból visszatekintve, hogyan lehet értékelni most II. János Pál pápa péteri szolgálatát?
Amikor a Szent Atya elhunyt, akkor a világegyházat megrázta ez az érzés. csodálatos és első volt a világtörténelemben, akinek még a halál tusáját is televízión keresztül, más tömegtájékoztatási eszközökön keresztül valós időben az egész világ követhette a temetését ugyanígy. Tehát ezek a jelenségek, amelyek végig hullámzottak az egész földkerekségen, elgondolkoztattak bennünket, hogy tulajdonképpen hogy is működik ma a lélek, milyen lelkek működnek ma a világban. A jónak és a rossznak egyfajta áramlása az emberiség közösségében, tudatában, az emberek lelkén keresztül. Tehát van ennek egy egyéni, és van egy közösségi, mondhatnám globális vonatkozása is. Tehát azt, hogy II. János Pál pápa nagypápa volt, ez Sodano bíboros halála után talán egy nappal már kimondta, Giovanni Paolo il Grande. Tehát azt akarta, hogy így maradjon meg a neve a keresztény közösség emlékezetében. És ugyancsak azokban a napokban történt, akkor már bíborosként voltunk együtt, és talán Tomko bíboros volt a kezdeményezője. De néhányan, biztos az idősebbek közül, akik elkezdtek aláírásokat gyűjteni a bíborosok között, hogy santo subito, hogy rögtön avassák szenté. Tudnélik, hogy ne kelljen megvárni a szenté avatási eljárásnak a határidőkhöz kötött lassú menetét, mert mindenki meg volt róla győződve, hogy egy szent távozott el közünk. Nyilván meg kellett várni az új pápát, meg kellett várni, hogy ő hogyan dönt, milyen felmentéseket ad, vagy milyen határidők szerint rendezi az ügyet, de hogy minél hamarabb el kell kezdeni, erről mindenki meg volt győződve. Tehát az életszentségnek egy különös gazdagságát hagyta ránk. És hát nagyon sok mindent a részletekben is. Például Európának a lelke az az ő számára nagyon fontos volt, az egész európai közösség. Ő kelet és nyugat kettősségében gondolkozott, ezért mondogatta, hogy mindkét tüdejével kell mondjuk az Európának vagy az Európai Egyháznak lélegeznie. És ő gondolt itt a latin szertartású és a keleti kereszténységre, vagy néha talán a nyugati rendszerű és a szocialista vagy volt szocialista országokra. Minden esetre azóta egy kicsit annyiban módosult a látószög, hogy ma már mindenki globálisan gondolkozik. Tehát akkor úgy éreztük, hogy Európában gondolkozni, ez egy nagyon tág szemléletet jelent. Ma pedig van, aki már ezt is szűkösnek érzi. Persze János Pál pápa nem az az ember volt, aki csak Európára szorítkozott, hiszen beutazta az egész világot, és olyan megrendítő volt, hogy még akkor is, amikor már nehéz volt beszélnie, 30-40 nyelven elmondta a karácsonyi jó kívánságait. Szóval igyekezett arra, hogy minden emberhez szóljon.
Itt szolgáltam a Vatikán Rádióban a nagy jubileum után, amikor küszöbön állt a új tagország jelölteknek a felvétele. 2004 előtt járunk. Emlékszem az ő biztatására, bátorítására, hogy menjünk be, lépjünk be az Európai Unióba, de hozzá meg is adta azokat a szempontokat, amelyek alapján oda ő belépni szándékozott, mint lengyel ember, és szerette volna így kerek egészét látni Európának, de ő azt szorgalmazta nagyon erőteljesen maga pápai tekintélyével, hogy vegyék be az Európai Unió alkotmányának preambulumába, hogy Európának alappillére a keresztény mi volta. Nem hallgatták meg. Ennek ellenére támogatta az egészet mégiscsak, és lett, ami lett. Azóta, hogy beléptünk, 21 esztendő telt el. Hiányoznak nem csak a preambulumból ezek a gyökerek, hanem nem vigyáz rá úgy Európa, mint ahogyan a papír, a karta, az alkotmány kötelezné. Hogyan lehet ezt értékelni most, ezt a megközelítést, hogy Európa legalábbi gyökereiben mennyiben keresztény, és ebből mi következne?
A kereszténység a kultúrának itt Európában mindmáig egy nagyon fontos alkotó része. Szokták mondani azt is, hogy még aki vallásosan nem elkötelezett, vagy nem mélyen hívő, az is önkéntelenül vagy tudatosan nagyon sok mindenben szeretettel fogadja, vagy igényli is azokat a struktúrákat, amikbe a keresztény vallásosság rendezte a mindennapi életet. Hát emlékszem például egyszer az Európai Uniónak megbízottaival beszélgettünk, mint vallások képviselői Európában, És valaki fölvetette, nyilván nem az egyházak részéről, hogy mi lenne, hogyha nem hétnapos hetet tartanánk, hanem dekádrendszert vezetnénk be minden tizedik napot, mint a francia forradalom után. És az első, aki tiltakozott, még csak nem is egy keresztény személyiség volt, hanem a zsidó közösség, de aztán mások is, még a buddhisták is azt hiszem felsorakoztak amellett, hogy az életnek ez a ritmusa itt nagyon fontos. Ez csak egy példa arra, hogy a kultúra az az emberi közösség életének egyfajta egységét jelenti. Ezt az egységet pedig többnyire, vagy mindenütt egy világnézet, leginkább egy vallás teremti meg. És ebben benne van az időnek a ritmusa, ünnepek, esetleg munkaszünet, vagy gyásznapok. Benne van a térnek az elrendezése. Tehát például az, hogy kisebb települések közepén ott áll a templom Európában. Vagy magának a templom épületnek és a köztéri szobroknak, kereszteknek a jellege, amelyek emlékeztetnek arra, hogy a egysíkú mindennapi életünkön túl van valami magasabb. És ez a közösséget egy bizonyos módon rendezi.
Nem erodálódik túlságosan azért ez a keresztény örökség az évek során?
Hát erodálódott, pusztul vagy pusztítatik, de minden esetre kétségtelen, hogy ennek a európai jogban így nem sikerült érvényt szerezni. Második János Pál pápa utolsó éveiben nem csak a diplomáciai testületnek, hanem a bíborosoknak is feladatául szabták, legalábbis a mi vidékeinken, hogy a Európai Uniós képviselőknél járjunk közben, hogy ők támogassák azt, hogy említés legyen a keresztény, esetleg a görög-római és keresztény örökségről. Tehát ehhez csak egy vallási örökségre való utalás szerepel, tehát nem sikerült a kereszténység említését elérni. Egyébként amikor mi ebben az ügyben jártunk, annak idején már a budapesti nunciussal, akkor éreztük, hogy ez nem fog menni. Nagyon udvariasak voltak a képviselők, hát azt mondták, hogy ők a brüsszeli többséggel szemben akárhogy is szavaznak, nem lesz annak sok foganatja.
Második János Pál pápa még arról is beszélt az ő európai koncepciójában, geográfiailag megmutatta határokat az Atlanti-óceántól, az Uralig terjed, mondotta akkor 20-30 évvel ezelőtt, és folyamatosan mondotta ezt.
Nyilván benne van ebben az a felismerés, hogy a keresztény örökségnek a bizánci változata is hozzátartozik. Egyébként Európa esetében ez egy igen kényes kérdés, mert szemben a többi földrészekkel Európának nincsenek természetes határai. Tehát nem Ausztrália, nem Észak-Amerika, amit tenger vesz körül, hanem bizony kelet felé egy kulturális, gazdasági és egyéb határrendszer működik. Egyébként ez is egy kereszténységgel kapcsolatos dolog, hogy így vált Európa közös kultúrájú egységgé, hiszen az ókorban a Mediterráneum volt a kultúregység, amelyik Észak-Európát nem tartalmazta, viszont tartalmazta Észak-Afrikát, meg a Közel-Keletnek egy bizonyos részét. Tehát éppen a népvándorlás korában, éppen a keresztény misszióknak a során, részben az iszlám terjedése kapcsán is, átrendeződött a kulturális tér, és később hajlamosak voltak sokan úgy gondolni, hogy ez egyben egy földrajzi lehatárolt térség is, ami teljesen sose volt igaz.
Viszont egy hónappal ezelőtt Magyarországon nagyon szép ünnep volt, amikor boldogavatták Bódi Mária Magdolnát. Ugyanakkor most arra emlékeztünk itt pár napja Rómában, hogy ő 80 évvel ezelőtt lett vértanú, és Mindszenty bíboros úr pedig 50 évvel ezelőtt fejezte be földi életét. A két nagy személyiségre együtt emlékeztünk. Azt kérdezem, mi köti össze ezt a két személyt?
Jogilag lehet azt mondani, hogy éppen Mindszenty József volt a veszprémi püspök akkor, amikor elindították Bódi Mária Magdolna boldogávatásának előkészületeit, tehát az egyházmegyei szakaszt, informatív szakaszt. Azonban van itt más is, ami összekapcsolja őket. Ez pedig a szenteknek az érzéke az életszentség iránt. A szentek fölismerik az életszentség jeleit másokban is. És Mindszenty, akkor még veszprémi püspökként, azt mondta, hogy ez a történet, Bódi Magdi története, ez egy vértanúságnak a története. Tehát ez volt az a felismerés, ami őt arra indította, hogy formailag is elkezdjék az informatív eljárást. Tehát nagyon fontos az, hogy ráérzett arra az üzenetre, ami Bódi Magdinak a tanúságtételéből sugárzott.
Sajnos elfogyott az időnk, hálásan köszönöm, bíboros úr. Sok erőt is immár Magdolnának a támogatását a lelkiekből, és ugyan nincsen hivatalosan még a boldog avatottak között Vincenti bíboros, de hozzá azért már fölfohászkodhatunk,
hát
mint tiszteletre méltó Isten szolgájához. Igen. Köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen.
Az Erdő Péter bíborossal készített interjúnkat hallották. A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink vasárnapi műsoron véget ért. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották.
Blaskó Mária, faluvégi Mária kép. Faluvégén áll a szent kép, Szűz Mária képe, dal és illat lengi körül, s túlvilági béke. Boldog asszony, édesanyánk, ő az Isten anyja, kis Jézuskát az ölében szeretettel tartja. Szegény, árva, elhagyatott, leborul előtte, s könnyebbülve új reménnyel távozik el tőle. Találnál a vigasztalást minden szerencsétlen, könyörögő mindenkiért ott a falu végen.
A nap verse.
Blaskó Mária, a faluvégi Mária kép című versét Kelemen Csaba mondta el. Blaskó Mária Emilia Terézia, tanárnő, írónő, Lugoson született 1891. szeptember 20-án. Tanulmányait Temesváron, Kalocsán és a budapesti Szakra Körintézetben végezte. Előbb tanítóként dolgozott, majd Temesvárt volt polgári iskolai tanárnő. Budapesten ismerte meg Bíró Ferencet, akinek lelki gyermeke és munkatársa lett. 1918. szeptember 1-től a Szív belső munkatársa lett, ő indította és szerkesztette a lap gyermekrovatát. A Szívgárda Egyesület központi titkáraként is dolgozott, gondolkodott, hogy belépjen-e a Jézus Szíve népleányok társaságába, azonban mégis világi maradt, ezáltal az írással és a Szívgárdával foglalkozott élete során. Több előadást és tanfolyamot is tartott, ő szervezte meg a Szívhetek című papoknak és tanítóknak szóló lelki gyakorlatokat a budapesti jezsuita központban. 1925-ben hozta létre a Jézus Szíve szolgáló női társulatot, amely lelki segítséget nyújtani volt hivatott. Javaslatot tett egy központi szívgárdaház felállítására is. A II. Világháborút követően kivándorolt nyugatra, ő írta a Hozsanna 156 és 280 perájénekét is. Több lapban jelentek meg cikkei, elbeszélései és versei. Németországban hunyt el 1956. május 26-án.
A nap imája.
Uram, igen, szeretném világosan megérteni, vajon a szívnek hozzád fohászkodása-e feléd az első lépés, vagy talán ismeret és dicséret megelőzik a fohászkodást. Ám bár hiszen hogyan kiáltson hozzád, aki nem ismer téged? Megeshetnék vele, hogy helyetted más valamihez fordulhatna tudatlanságában. Vagy talán éppen a hozzád fohászkodással kezdünk megismerni téged? Igen, de hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek, és hogyan higgyenek tanító nélkül? Azt mondja az írás, dicsérik az Urat, akik keresik őt, mert akik keresik, meg is találják, s azok dicsérik, akik megtalálják. Uram, engedd, hogy hívogatva járjak utánad, s hittel kiálthassak hozzád.